Vendégem továbbra is Szécsi Judit, pszichológus, klinikai és mentálhigiéniai gyermek és ifjúsági szakpszichológus, autogén tréner, és a kamaszok dolgairól beszélgettünk. Azt hiszem, hogy most így feltérképeztük azt, hogy szóval van egy csomó nehézség, ami adódik az online életből, adódik a Covid okozta poszttraumás állapotból, leginkább a kapcsolatteremtés az, ami nehéz, illetve az, hogy az online térből kijöjjenek, és ezt a valódi életben csinálják, nem nagyon tudják, hogy ezt hogy kell. Egyébként azt is mondtad, hogy a mintájuk is egyre inkább az, hiszen mi az ő szüleik, vagy tehát az én generációm is egyre inkább benne van abban, hogy online egy csomó mindent el lehet intézni, ami kényelmes, meg jó, meg szuper sok esetben, csak igen, valóban azokat a képességeket koptatja, meg azokat az erősségeket, hogy hogyan reagálunk egy normál helyzetbe, hogyan barátkozunk, és így tovább. Illetve beszélgettünk az ilyen önbizalom hiányból, különböző fájdalmakból adódó önbántalmazásról, ami nagyon gyakori. Tehát azt most kitettük az asztalra, hogy ez van. Az önbántalmazás, a vagdossás, magunknak fájdalom okozása, titokban, úgyhogy a senki ne lássa, és hát ez bizonyos helyzetekben ugye nagyon el is harapódhat, és azt kimondtad, hogy ez nem maradhat a szőnyeg alatt, és nem lehet oda betenni. A szülőnek ebben cselekednie kell. És szerintem ezt a részt most arra fogjuk szánni, hogy ezt nagyon erősen kimondjuk, hogy az, hogy egy gyerek hatható segítséget kapjon ebbe, ez nem az ő felelőssége. Tehát a szülőnek bármilyen nehéz, és egyébként én mondtam, és én tényleg együtt érzek ebbe, de bele kell, tehát végig kell gondolni egy szülőnek azt, hogy ebben hol az ő felelőssége, illetve hogy mit csinál, hova viszi, kit von be, kit kér meg, és hogyan foglalkozik ezzel. Úgyhogy én ezt erősíteném.
És hogy ez a része tényleg mennyire nehéz, hogy ugye sokszor úgy nevezi a pszichológia, hogy előre tolt kliens az, aki, vagy páciens az, aki mondjuk a tüneteket hordozza, de hogy ugye ő képviseli az egész családnak a
dinamikáját. Igen, tehát a gyerek a tünet hordozó.
És hogyha egy gyerek úgy éli meg, hogy ő oda be van tolva, néha kerülnek hozzám így tinik, hogy ő egyáltalán nem akar jönni, de mondjuk a szülők erőltetik, az nehéz. Tehát, hogyha nincs meg a kapcsolódás az órán, akkor akárhogy is igyekszik a pszichológus, nem tud segíteni. Viszont akkor itt van a kérdés, hogy akkor így hogyan tovább. Kettő dolog fontos. Nagyon örülök annak, hogy ez a legkevesebbszer történik meg, hogy abszolút ellenáll egy tini. 90%-ban azt mondhatom, hogy motiváltak és szeretnének jönni. Néhány esetben van az, hogy mondjuk a szülők szeretnének szakemberhez jönni, és akkor így eljön a tini duzzogva, akár egy csukjával a fején, és utálja a helyzetet, de valahogy az óra végére meg úgy tűnik már, hogy hallott olyan dolgokat, amik számára megnyugtatóak, és én azt szoktam mondani, hogy nagyon fontos, hogy maga a kapcsolódás, hogy közöttünk is van-e kémia, és hogy nem kell eldönteni az óra végén, hogy visszajön-e legközelebb, hanem aludjon rá egyet, gondolja végig, hogy van-e kedve jönni, és sok esetben már ilyenkor is megtörténik az, hogy akkor jelzik a szülőknek, hogy jó, igazából szeretnének eljönni. Fontos a tiniknél, ugyanúgy, mint egy családon belül is, hogy minden ilyen nagyon deklaráltan történjen. Leszoktuk fektetni az első szakasznak azt a részét, hogyha elköteleződik valaki, hogy hányszor jön el. Az fontos, hogy ez legyen kézzelfogható, 4 alkalom, 6 alkalom. Akkor utána újra rá tudunk pillantani arra, hogy mit tudtunk meg a család működéséről, amit a korábbi blogban említettem, hogy be kell vonni a tini terápiába a szülőket, és az úgy néz ki nálam a munkám során, hogy mindig elmondom az első blokk után a tiniknek, hogy én miket tapasztalok, hogy mi lehet a családi működésben az, ami őt esetleg segíti, mi az, ami hátráltatja, hol vannak az elakadások, és meg szoktuk együtt beszélni azt, hogy ebből mit viszünk át a közös alkalomba.
Igen, szerintem egy nagyon fontos kérdés, hogy ugye itt lehetnek olyan nehézségek, amit nem tudom, hogy kész van-e arra, hogy ezt a szülőjének kimondja, vagy csak a te segítségeddel.
Nem kimondható, vagy azért, mert fél a konfrontációtól, vagy azért, mert otthon egy másodperc alatt eszkalálódik a helyzet, és üvöltözés van, de hogy ebben meg egy nagy segítség tud lenni az, hogy együtt beszéljük, hogy mik azok a dolgok, amiket kvázi üzenünk a szülőknek. A kisebb tinik szerencsésebb, hogyha nincsenek ott egy ilyen szülői megbeszélésen. Általában azért 14 éves kortól én felszoktam ajánlani, hogy közösen is leülhetünk, de hogyha akkor is ahhoz ragaszkodnak, hogy nem vesznek részt, az, egy ilyen szülőkonzultációs alkalmon, akkor viszont van egy óra, amit arra szentelünk, hogy közösen átbeszéljük, hogy én miket fogok a szülők felé továbbítani. Mindig ezt teszem annak reményében, hogy később viszont van egy ilyen közös leülés is. Tehát, hogy van, amikor közbe kell iktatni ilyen közbülső lépcsőfokokat, mert hogy ennyire esetleg elakad a kommunikáció. És akkor az a másik része, hogy szülőként miért tolom esetleg előre a gyerekemet, hogy milyen blokkok, elakadások, ellenállások, hárítások vannak bennem, hogy rá merek-e pillantani arra, hogy miben járultunk hozzá ahhoz, hogy ez a gyerek esetleg úgy érzi magát, ahogy.
Na, ebbe kellene a segítség. Mm-hmm. Tehát, hogyha hárít a szülő, tehát látja a problémát, foglalkoztatja is, nehézsége is van miatta, de magán kívül akarja meg, tehát azt gondolja, hogy meg lehet ezt oldani úgy, hogy akár ráhatással, büntetéssel, megvonással, nem tudom, bárhogy, tehát ugye nagyon sokféle
eszköz. Ezek általában hosszú távon egyáltalán nem sikeres eszközök.
Ez így van, de idő kell, amíg az a szülő is rájön a saját hárítására, meg közelebb megy magához, tehát szerintem ez egy folyamat, és valószínűleg ebben neki kell a segítség. Tudom, hogy nem ez a területed, meg nem tehát a gyerekekkel foglalkozol, de ha most arra kérnek, hogy aki hallja, és van ilyen nehézség, és még nem jutott el odáig, hogy akár így ilyen rendszer szinten szemléje, vagy lehet, hogy eljutott, csak nem jó, amit lát, és valahogy hárítana és menekülne, akkor hogy tudnád bátorítani?
Például, hogyha kap egy visszajelzést egy ilyen szülőkonzultáción, egy szülő, és azt érzi, hogy nagyon sokan ilyenkor egyébként akár indulatossá, vagy dühössé is válnak, tehát hogy abszolút jellemző dolog, hogy megjelenik ott akár a pszichológussal szemben, hogy és egy ilyen nagyon aktív ellenállás, hogy most itt mi is történik, én kapok itt egy ilyen utasítás csomagot, na de...
Meg hogy, mit tudod maga rólunk, hogy meg egyébként is ezt hogy tudtam
volna mindig hangsúlyozom, hogy itt egy témunka van, tehát én el tudom mondani a szakmai részét, a másik oldalról viszont hozzá ők ismerik a legjobban a gyereküket, tehát hogy azt a részét meg ők tudják hozzátenni. No, de hogy ezek után, a szülői megbeszélések után gyakran szoktam javasolni, hogy egyéni terápiába például menjen el valaki. És ez egy hatalmas lépés, hogyha ezt valaki meg tudja önmagáért, meg a családjáért is tenni, hogy egyéni folyamatban vesz részt. Úgyhogy
és
én bízom benne, hogy ez
neki annyira, hogy aztán utána meg tudja fogni ezt a zsákot, és elkezdi kinyitni, ami a családi dinamika része, illetve akkor be tud terelődni családilag egy terápiába.
Így van, viszont azért azt is sajnos el kell mondani, hogy vannak helyzetek, amiben az a konklúzió, hogy nem tartod, próbálok optimisten fogalmazni, még nem tartott a család, hogy szembe tudjon nézni az elakadásokkal, és azok nagyon, a pszichológusnak is érzelmileg nagyon megterhelő helyzetek, amiben látszik, hogy mi lenne az út, de mondjuk még nem tartanak ott, és nem kezdenek bele.
Na és akkor neked egyébként, vagy a szakembernek milyen eszköztára van, milyen lehetősége van, amikor észrevesz egy ilyet?
Paradox módon néha ez, hogy így szembesítésként így elmondjuk, hogy most itt tart és úgy látszik, hogy most megrekedtünk, és mondjuk eltelik X idő, akkor általában az történik, hogy visszakerülnek valahogy, tehát visszajelentkeznek fél év után, egy év után.
Ja, tehát van egy pont, ahonnan azt mondod, hogy nem tud segíteni, hiszen ők valószínűleg nem tudnak tovább mozogni ebben a dologban.
Igen, az nem tud hatékony dinamika lenni, hogyha a pszichológus motiváltabb, mint maga a család, vagy bárki a családtagok közül, tehát hogy nem tud elég.
Nem kérik ilyenkor számon rajtad, hogy oké, de ha nem tudunk mozogni, akkor pont abba kell nekünk segítség, akkor ne elküldjön, vagy ne azt mondja, hogy nem tud tovább segíteni, hanem mozgasson?
De van, amikor ez történik. Ilyenkor én szoktam javasolni másfajta módszert, tehát hogy nem mondjuk családterápiát, vagy nem egyéni terápiát, hanem járjon ez a fiatal valamilyen csoportba, pszichodrámára, önsegítő csoportba, vagy valami nem verbális terápiára. Tehát akkor én ezt szoktam javasolni, hogy tök jó, akkor most próbáljuk meg máshogy, és hogy az nem kudarc, hanem azt jelenti, hogy ebben a formában, vagy mi együtt most eddig tudtunk eljutni, lehet, hogy másokkal, máshol, máshogyan tudják folytatni. Tehát azért ez még ott van ilyenkor esélyként.
Ez jó egyébként, ilyet már én is tapasztaltam, hogy akár csak egy probléma megoldására az adott tud nem volt megfelelő tekintsünk ki szimultán, az egyik megsegítve a másikat, és ez működőképes, csak hát ehhez is kell a bizalom, meg leginkább a szakemberbe vetett bizalom, hogy amit mond, az jól látja, az azért van, hogy előre mozdítsa dolgot, de akkor mondtad, hogy egyébként egy idő után visszakerülnek, tehát feltehetően akkor, minek után meg lett már piszkálva ez a dolog, azért nem lesz ilyen hanvába holt sztori belőle, hanem mennek valahogy tovább, és egyszer csak visszajelentkeznek hozzá.
Igen, tehát ez
azért mondjuk
sikernek
könyvelhető el.
Igen, abszolút. És ami még nagyon fontos, hogy vannak olyan problémák, aminél tényleg egész egyszerűen kötelező a szülőnek beleállni, tehát egy étkezési zavar esetén, anorexia esetében nem kérdés, hogy kell a segítség, tehát hogy ott annak megvan a szakmai protokollja, hogy miként lehet egy tininek ilyenkor segíteni, és hogy az kell, mert hogy ennek viszont tényleg egy olyan rossz prognózisa lehet segítség nélkül, ami nagyon nehezíti a gyógyulást.
Korosztályos segítség van?
Kortárs segítés, hogy ne, és az is nagyon, tehát nagyon-nagyon hatékony, pont arra, amivel kezdtük a beszélgetésünket, hogy az ilyen szociális készségfejlesztésben ezek az ilyen kortárs önsegítő csoportok fantasztikusak. Én azt gondolom, hogy egyéni terápiában abban lehet segíteni, hogy beazonosítjuk, hogy mik az elakadások, és mindig azt szoktam mondani, hogyha már eljutunk egy szintre, hogy tök jó, már ezzel készen vagyunk, most kell kipróbálni terepen, és a terepen való kipróbálásnak egy biztonságos formája az, hogy akkor egy ilyen csoportban szituációs játékok vannak, vagy először csak megosztják, hogy tök hasonló élményeik vannak, és akkor utána lehet már élesben is.
Mit gondolsz, hogy egy ilyen, mondjuk ha vesszük akár ezt az önbántalmazást, hogy mennyi idő, tudom, hogy nem lehet ilyet pontosan meghatározni, de szóval, ha úgy oda teszi magát mindenki, akkor ebből így, hogy mennyi idő, amíg ki lehet jönni, vagy más irányba terelődni, vagy feldolgozni, megtalálni mindent?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert van, amikor néhány hét alatt, mondjuk, hát erre nincsen, van, amikor néhány hét alatt már jelentős javulás van, de van, amikor hosszan akár egy-másfél évig is együtt kell élni azzal, hogy vannak ezek a mondjuk falcolásos tünetek. Itt pont ez a nehéz, hogy azt meglátni, hogy apró kis változások és változások. Ugye a családok általában akkor jönnek, amikor már teljesen ki vannak fáradva, és ilyenkor az ilyen nüansznyibb dolgokat, amik pozitívumok, azokat alig veszik észre. Mindenki nagyon gyorsan és nagyon átütő sikert szeretne, és hogy közben meg a tininek arra van szüksége, hogy a kis minimális változásait is nagyon észre is vegyük, meg is erősítsük.
Meg ebben, vagy ezzel kapcsolatban mennyire jelenik meg a szégyen a gyerekeknél, hiszen amikor ilyen tünetek vannak, ugye ettől megijednek a szülők,
hát
Úristen
Jézusen. A szégyen, meg ezzel kapcsolatos bűntudat, és nem csak kifelé, hanem önmaguk felé is egy idő után, hogy hogy most elhatároztam, járok pszichológushoz, elhatároztam, hogy csökkentem a mondjuk a falcolás gyakoriságát, és most megint becsúszott. Egyébként erre már fantasztikus...
Ez a függés.
Így van.
Abszolút. De hát ugye beszéltünk is róla, hogy ez viselkedés függés.
Vannak erre egyébként applikációk, amik segítenek a tiniknek, nagyon jó pofák,
hát, hogy mérje. Vissza az online térbe, persze.
De hogy azért nem ördögtől való, tehát hogy vannak dolgok, amik nagyon nagy segítséget tudnak nyújtani. Méri azt, hogy mikor volt a legutolsó vágás, rá tud pillantani egy ilyen kis órára, ami mutatja, hogy tök jó, már egy hete, nem, már 8 napja nem, lehet, kapnak hozzá mindenféle ilyen kis pozitív idézeteket, tehát hogy ezek annyira olyan kis egyszerű dolgok, de mégis annyira sokat jelentenek.
Persze, hát nyilván vannak annak az online térben van egy csomó minden ugyanúgy, hogyha mindenki, ugye ezt ma már mondtam, hogyha társadalomban mindig mindenkinek az erős koncentrálnánk, akkor egy jól működő társadalomban élnénk. Hogyha az online térnek is azokat részeire fókuszálnánk, amik a segítségünkre vannak, nem amik behúznak, megváltoztatnak, meg függővé tesznek, akkor azért ez nem egy rossz dolog feltehetően, csak ugye itt a határokat nem tudjuk.
Szóval, hogy így türelem, nagyon nagy türelem kell. Ha belegondolunk mondjuk, hogy egy tünet kialakulása milyen hosszú volt, mi volt ez a folyamat, hány év, akkor ugye utána nem is lehet azt várni, hogy mondjuk 3 hét alatt oldódjanak meg a dolgok. Nagy türelem kell mindenkinek a részéről, és tényleg az ilyen apróbb változásoknak az észrevétele, meg annak való örülés, az nagyon-nagyon fontos.
Igen, csak ami legyen végszó, és szerintem hangsúlyozzuk, hogy ami ennek a beszélgetésnek a legfontosabb része az az, hogy ezeket komolyan kell, tehát mindent komolyan kell venni, ami arról szól, hogy a gyereknek valami nehézsége van, és egyszerűen a segítségkérés az egy fontos dolog.
És hogy egyáltalán a tinédzserkorral való, vagy a velük való kapcsolódás, a hozzájuk fűződő viszony is akkor tud sikeresebb lenni, hogyha komolyan veszünk mindent tőlük. Valami ilyesmi az én zárszóm ez a témához.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és időről időre gyere vissza is.
Szívesen jövök,
szerintem
köszönöm.
Nyissunk ki néhány témát, van jó sokat ezt az a területedben, meg az életisad. Szécsi Judit, pszichológus, klinikai és mentálhigiénés gyermek és ifjúsági szakpszichológus, autogéntréner volt a vendégem itt a Pont Jókorban. Én Fehér Marian vagyok, most megköszönöm a figyelmet mindenkinek, és elmondom, hogy jönnek a hírek, és aztán utána Pont Jókor legközelebb holnap 10 órakor lesz velem. Addig is mindenkinek sok szépet és jót, nagyon jó műsorok lesznek itt a Rádió Cafén, nagyon jó műsorok és nagyon sok jó zene, úgyhogy maradjatok ti is, holnap találkozunk, sziasztok!